Halosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban az elmúlt alkalommal bemutattam egy kötetet, Pálosok a nagyvilágban címmel. Ennek a kötetnek a szerzői Balla Barnabás Pálos atya, dr. Horváth Zsolt és Mihály Margit. Petőfi Szálási Község önkormányzata adta ki ezt a könyvet. Az elmúlt alkalommal a tartomány főnök atya és generális atya bevezetőjét felolvastam, és utána először a magyarországi kolostorokat mutattam be a könyv alapján röviden, illetve a lengyelországi kolostorok közül egy jó párat. Horvátországban nagyon ismerik a pálosokat, hiszen azt lehet mondani, hogy a pálos szerzetesek a rend alapításától kezdve ott vannak, és komolyan részt vettek a mindennapi életben, a közéletben, az egyházi életben. És volt idő, amikor a pálosok nagyon komolyan formálták, alakították a horvát nemzeti identitásnak a kialakulását, megerősödését, mint ahogy azt tették Magyarországon, vagy éppen Lengyelországban is. Seti Petáru Sumi, vagyis Erdő Szent Péter 1459-ben az elhagyott bencés apátság helyét átveszi a pálos rend, és kolostort alapít. Az isztriai fennség közepén elhelyezkedő kis település az évszázados erdőségek közepén megfelelő helyet nyújt a pálos lelkiségi központnak. A pálosok által itt létrehozott kolostornak része lesz az iskola is, így a gyermekek sokkal közelebb kerültek a rend életéhez. A horvátországi kolostorok közül nagyságrendben a második, a híres lepoglavai kolostort követve. 1782-ben az isztriai pálosok életében valamivel korábban, mint más területeken, tragikus esemény következik be. A rendre kimondják a halálos ítéletet, betiltják és felosztják. Seti Petáru Sumi, vagyis Erdőszent Péter pálos kolostorban ez a szomorú esemény is hordozza a feltámadás reményét, mert a 20. század végén a rendi atyák visszatérhetnek, mondhatni, megadatik a feltámadás. Seti Petáru Sumi a pálos atyák visszaemlékezésében 1993-ban tértek vissza és folytatják a szolgálatot, a munkát. Napjainkban a templom és a régi kolostor komplexum még nem működik, felújításra vár. A szerzetesek az egykori vendégházban élnek. Jelenleg három pálos atya teljesíti Isten szolgálatát ebben a kolostorban. Nekem is volt szerencsém több alkalommal eljutni ebbe a kolostorba. Tényleg festői környezetben van, az Isztria félsziget kellős közepén, nagyon szép körülmények között. A másik horvátországi kolostorunk, amit a könyv említ, a Kamenskó. Kárlovác, vagyis Károly város melletti Kamenskói pálos rendi kolostort 1404-ben alapította Frangepán Katalin grófnő. A 16. századi török támadások miatt 1573-ban a pálos atyák kénytelenek voltak elhagyni a kolostort, és csak 1650-ben térhettek vissza a török veszedelem megszűnte után. Ebben az időszakban a háború utáni felújításokkal 1684-re a kolostort és a templomot is helyreállították. A híres pálos barokk festő Gabriel Thaler munkáit tették díszessé. A béke nem tartós, a kolostort II. József császár határozata 1786-ban megszüntette, és a rend létezését is eltörölte. Kamenskóba a pálos atyák 1972-ben visszatértek és átvették a boldogságos Szűz Mária plébánia gondozását. 1991-ben a háború viharai nem kimélték a kolostor épület együttesét sem, nagy károk keletkeztek, különösen, mert a település megszállt terület volt. A pálosok a háború befejezését követően megkezdték a kolostor, komplexum és a templom hosszú és gondos felújítását. A felújított szűzanya kegyhelyet 2004-ben szentelték fel. A Kamenskóban lévő kolostorban négy pálos szerzetes szolgálja az egyházközséghez tartozó mintegy 5000 hívőt, a terület meglehetősen nagy, mivel számos kürterületet is magába foglal. Itt Kamenszkóban is voltam, és a következő kolostor Svetice, itt is jártam, ezt tetszik a legjobban, fönt a hegyen, nagyon kellemes kolostor. Tehát a horvátországi Sveticében Szent Pál kolostorát 1627-ben alapította a nemes Zrínyi család. Az egyik legkorábbi alapítású kolostor festői tájban épült, a hegy tetején. Abban az időben 16 szerzetes tartózkodhatott benne. 1786-ban innen is el kellett menniük, mivel a rendet megszüntették. A pálos atyák 1972. évi kamenszkói visszatérésük után, még a háború idején, ide is visszatérnek, és a csodatevő Szent Szűzanya segítségét kérik a térséget sújtó háborús viharok megszűnéséért. A háború után megtörténnek a helyreállítások és felújítások, 1993-ban elindulhat az intézmény működése. Napjainkban három szerzetes él a kolostorban, melyet lelkigyakorlatos házként működtetnek a zarándokok részére. Meg kell említenem, hogy Horvátországban a pálos atyáknak a áldásos munkáját dicséri, hogy az életvédelemben nagyon-nagyon sokat tesznek. Eleve a lelki adoptáció, amely hozzátartozik a pálos lelkiségünkhöz, illetve a lelkipásztori szolgálatunkhoz. Emellett a várandós édesanyákat is anya otthonokban fogadják, hogyha félő, hogy a saját környezetükben nem tudják emberhez méltó módon megszülni a gyermeküket. Nagyon sok terméketlen házasság vált termékennyé, sok-sok imádságnak köszönhetően, tehát az élet szolgálata, az élet védelme nagyon fontos feladata a horvátországi pálosoknak, és ebben nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el. Lettországban is van pálos kolostor, két részre oszlik, az egyik Skaistkalne, a másik Ventspils településekhez kapcsolódik. Ventspils a Venta folyó és a Balti tenger között helyezkedik el, a hatodik legnagyobb város Lettországban, közel 40 ezer lakossal. A város nevének jelentése Kastély a Ventán, amely a livonai kartestvérek rendje által épített kastélyra utal a Venta folyó mellett. Skaistkalne település Lettország déli részén, Vekumneiki megyében található. A Skaistkalne egyházközség központjából látják el Kurmene és Vekumnieki filiás egyházközségeket is. Kurmenében, ebben a filiás templomban Szent Péter és Szent Pál templom, nagyon szép templom van. A Vekumnieki filia a korábban említett templomtól 25 kilométerre van, 40 kilométerre a fővárostól, Rigától. A kápolna a régi iskola, az úgynevezett Vörös iskola épületében található. A vörös jelzót a külső színezet miatt kapta. A renoválás után a kápolnát 2011. június 12-én pünkös napján szentelték fel Szent II. János Pál pápa tiszteletére. Ez az első kápolna Lettországban, amely Szent II. János Pál nevét viseli. Pálos atyák 2011 év őszétől állandó rendszerességgel teljesítenek itt szolgálatot. És most menjünk tovább Németországba. Németországban olyan kolostoraink vannak, amelyek valamikor nem pálos kolostorok voltak, bár volt régen pálos kolostor Németországban. Az egyik ilyen kolostor Erdingben van, felső bajorországi város, egykori hercegi központ, Münchentől észak-keletre, 36 kilométer távolságra fekszik. A várost érintő Szentvér zarándokút 1360 óta létezik. A régi gótikus fakápolna a nagyszámú zarándok csoport számára kicsinek bizonyult, és 1675-ben épült a jelenlegi barokk stílusú templom. A hálából és tanúság jeléül itt hagyott táblácskák sokasága bizonyítja a kegyhelyen elmondott imák csodatévő erejét. A kegyhely és a környező települések lelki gondozását a pálos atyák 1992-ben vették át. Három pap és egy testvér telepedett itt le Isten szolgálatára. Gartelberg. Ezt a helyet a pálos szerzetesek 2015-ben vették át. Sokáig a szalvatoriánusok vezették ezt a helyet, 1921-ben kerültek ide. Ők 2014-ig voltak, és utána vették át a pálos szerzetesek ezt a templomot. Előtte azonban például a ferencesek is szolgáltak itt. Mainburgban is van pálos kolostor, a Szűzanya kegyhelynek helyet adó Mainburg városa, a Regensburg és Freising közötti útvonalon, az Abens folyó mentén található 30 kilométerre északnyugatra Landshuttól. A város dombján található a Szent Szálvátor templom és a hozzá tartozó kolostor. A jelenlegi templom 1723-ban épült. 1893-ban kezdődött az építés 176 lépcsőfok megközelíthető egyházi komplexumot magába foglaló kolostor épület együttesének. Az első lakói 1917-ig a kármeliták volt. 1918-ban a kapucinusokhoz került a kolostor és a templom igazgatóság, amelyet feladtak 1978-ban. Ezt követően 1981-ben a pálos rend visszatérve Németországba jó gazdája lett az elhagyott kolostornak és templomnak. Pálosok újjáélesztették a zarándoklatokat és a Szűz Mária tiszteletet. A kolostor közössége 5 szerzetes atyából és 1 testvérből tevődik össze, ők hatan végzik a lelkipásztori ellátást és nyújtanak segítséget a szomszédos plébániáknak is. A Mainburgi kolostor volt az első újraindított pálos kolostor Németországban. Passau. Püspöki város, ősidőktől fogva bajor és osztrák vallásos élet központja. 1611-ben Habsburg Lipót főherceg érseki székvárosába hozott egy képet, amely a gyermekét gyöngéden átölelő istenanyát ábrázolja. A képet a leghíresebb német festők egyike, idősebb Lukács Cranach festette, valószínűleg 1537 után. A kiváló kép elnyerte a passaui káptalan dékánja, Markwart von Schwendi báró tetszését, ezért 2 másolatot rendelt, és az egyiket a mai Maria Hilfberg lábánál fekvő kertjében álló kis fakápolnába helyezte el. Miután Mária többször is megjelent neki, 1622-ben úgy döntött, hogy a kápolnát a képpel együtt áthelyezi a hegyre, és minden hívő számára megnyitja. Az imádkozók és a zarándokok egyre növekvő száma arra késztette, hogy 1624-ben templom építésébe fogjon. A templom építését Francesco Garbanino passaui mester vezette, aki a barokk művészet meghonósítója Bajorországban, tesszini művészi körhöz tartozott. Az új templom hamarosan igen kedvelt zarándok helyé vált, amelynek ellátásáról a szomszédos zarándok szállás és a passaui Instatti kapucinus kolostor szerzetesei gondoskodtak. Általuk vált Maria Hilf Közép- és Dél-Európa fontos zarándok központjává, különösen miután Szűz Máriához fohászkodva 1683-ban sikerült Bécset felszabadítani a török uralom alól. Maria Hilf fontos része a barokk korban különösen is virágzó Mária tiszteletnek. Búcsújáró helyek tucatjai jöttek létre, leginkább az Oberpfalci Ambergben, Innsbruckban, itt található Lukács Cranach eredeti képe, Bécsben és Münchenben. Már a törökök ellen folytatott védekező harcok idején különösen sokat hangzott fel a fohász Mária Hilf uns, Mária segíts, és bár Avianói Márk, a török háborúk népszerű kapucinus prédikátora is ez alá a védelem alá helyezte harcait, az istenanyához mégis mindig az emberi lét alapvető problémáival fordultak leginkább. Erről tanúskodik a számtalan, csodáról beszámoló jelentés, fogadalmi emléktábla és ének. Így jutott el Mária Hilfbe mindenfelől sok különböző rangú ember, mi körülbelül másfél évszázaddal később, a felvilágosodás és a szekularizáció korában a búcsújárás korlátozták és végül gyakorlatilag meg is szüntették. Bajorországban a katolikus reform szellemiségében 3 évtized után 1830 körül sikerült újra életre kelteni a búcsújárást, de már csak a passaui egyházmegye és a szomszédos osztrák területek búcsújaként. Így ebben a formában Mária Hilfbe mind a mai napig rendszeresen tartanak zarándoklatot. A pálos szerzetesek, amikor ide költöztek ebbe a kolostorba, akkor már hosszú tapasztalattal rendelkeztek a németországi lelkipásztori szolgálat tekintetében. A következő kolostor Totmos Németországban. Egyik a leghíresebb Mária kegyhelynek Németország délnyugati régiójában, összekötve az Elzászból és Észak-Svájcból érkező zarándokutakat. A legenda szerint az első kápolna 1255-ben épült hálából. A város nevét először 1267-ben említik a dokumentumok, és 1268-ban szentelik fel a kis kápolna helyére épített templomot. Azóta a világ minden tájáról jönnek emberek ide zarándokolva, fohászkodva, hogy kéréseiket a szűzanya képe elé vihessék. Számos a Thotmoszi szűzanyához szűződő csodáról számolnak be a régi zarándokkönyvek és hála táblacskák, jelezve, hogy a csodatevő bizonság folyamatos. 2018-ban ünneplik a templom építésének 750. évfordulóját. Az egyházközség közel 500 éven keresztül a Szent Blazini bencés apátsághoz tartozott, és a kolostor különös figyelmét élvezte. Nagy csapás volt a zarándok közösségnek, amikor az apátság szekularizációja folytán a hagyományos életük ellehetetlenült, és 1807-ben a bencés atyák elhagyták a kegyhelyet. A szűzanya ez esetben sem hagyta cserben híveit. A 19. század második felében a zarándoklatok újraindultak, és a körülmények javultak. 1987-ben a pálosrendi atyák alakítottak kolostort az egyházmegyében. Ők felelnek a templom, a kolostor és az egész közösség lelki jólétért, valamint a Thotmosz bernaui zarándokokért. Kedves testvérek, a horvátországi kolostorokat mutattam be, illetve a lettországi és a németországi kolostorokat. Folytatjuk majd tovább a következő műsorban a világ többi részén megtalálható pálos kolostorok ismertetését, természetesen a teljesség igénye nélkül. Köszönöm, hogy velünk voltak, szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Böjte Csaba testvért hallják.
A mi Urunk Jézus Krisztus igazából mindent megmutatott nekünk, és a Szentlélek Úristen eszünkbe is juttat mindent. Azaz mégsem minden, mert van egy dolog, amit Isten nem tud nekünk megmutatni. És pedig az, hogy emberként hogy lehet követni az Istent. Ugye marék porból született emberként hogy lehet azokat az eszméket, ideálokat megélni, amiket Jézus Krisztus elénk élt, vagy mit mutatott, tanított. Anyánk az egyház 2000 év óta azt tanítja, hogy boldogságos szűzanya az a keresztény, aki legtökéletesebb módon megélte Jézus Krisztus által földre hozott eszméket. Tehát Mária az egyes számú keresztény. Tehát nagyon fontos lenne, hogy tanuljunk tőlem. Mi Csíksomjón elkezdtünk egy Mária kertet kiépíteni, ugye Csíksomjói szűzanya kegyhelyén, közvetlenül a kegyhely mellett. Van nekünk egy 3 hektáros kertünk a Szent István gyermekvédelmi otthon udvarán, és hát ezt a kertet próbáljuk egy ilyen meditációs téri parká átalakítani, ahol az ember elindulhat, és úgy Máriának kezét fogva, hogy mondjam, az élet nagy kérdéseire választ kaphatna. Az első állomás ugye a találkozás udvara. Mária találkozik az angyallal, Gábor angyallal, és ugye beszélnek 5-10 percet, mennyit, és mennyi döntés születik. Tehát igazából életünk nagy találkozásaihoz tényleg a boldogságos szűzanyas az angyal párbeszéde, én azt gondolom, irányelveket adhat. Mert hogyha mi is magunk beszédébe ilyen eredményesen, ilyen őszintén, ilyen tisztelettel tudnánk lefolytatni, akkor biztos, hogy sokkal eredményesebb lenne az élet. És akkor így hosszan indulnánk. A következő állomás, ugye Mária találkozik Erzsébettel, az öröm udvara. Milyen jó lenne, ha mi is, ha valakinek az életébe belépnénk, az örömébe felújongna. Aztán ugye mennénk az életvállalásának az udvara, karácsony, menekülés udvara, hogy érdemes azért sokszor megállni és elgondolkozni az, hogy otthon vagyok-e? Hazaértem-e? Ott, ahol vagyok, akkor ottan tényleg Isten akarata szerint vagyok-e? A szűzanya ugye kereste a helyét, első volt a biztonság, de mégis ugye Szent Józseffel visszatérnek kis Jézussal Názáretbe. Egy eldugott kis poros falucskába, a nagy virágzó Egyiptomból, Alexandriából, akkor az volt a világ központja. Igen, tanulhatunk a szűzanyától, Szent Józseftől, szülőföld iránti szeretetet is. Aztán lenne egy olyan udvar, amiről ugye ritkán beszélünk, a játék udvara. Egész biztos, hogy Mária sokat játszott az ő drága szentfiával. Szeretem magam elé képzelni, hogy pajkosan, hogy ölbe veszi, hogy megcsikizze a kis Jézust, boldogságos szűzanya, fiatal asszony, fiatal anyuka, hát hogy ne szerette volna, hogy ne játszott volna az ő gyermekével. Aztán lesz a munkaudvara, mert ugye szent család nem csak kacagott, meg vándorolt, hanem dolgozott is. Fontos átelmélkedjük ebbe Máriás lelkületbe, a munkámmal való viszonyom az milyen. És akkor mennénk tovább, ugye lenne a kánai mennyegző udvara, hogy Mária Szent Józseffel, szóval ott együtt tudtak örülni kis szóval Jézus az apostolok. Hát valószínű, hogy hát nem csak szaporították a bort, hanem fogyasztották is a bort jókedvel, derűvel. És így mennénk hozzá Mária életén, ugye egészen a befogadás udvara. Szűzanya befogadja az apostolokat, ugye szeretem magam elé képzelni, ugye Jézus Andrással, Jánossal hazamegy, Mária átöleli őket, aztán elmegy tojásrántottát sütni. Jézus kezdő apostolok ott ülnek Mária asztalánál. Azt írja a Szentírás, aznap ott is aludtak. És biztos utána még nagyon sokszor. Aztán ugye, hát sajnos a Via Dolorosa, tehát ott megvan az Csíksomjon, a keresztút, azt is bekapcsoltuk ebbe az udvarba, a fájdalom udvara, a pünkösdi udvar, ugye a Szűzanya együtt imádkozik az apostolokkal, várja a szent lelket, tehát hogy Szűzanya is átéli a maga kicsinségét, és könyörög, hogy Jóisten erőt adjon neki. Azt gondolom, ez mindannyiunk számára példakép lehet. De nem állna meg itt a Mária földi életével a meditációs tér, hanem lenne egy külön udvar, ahol a Szent István, ugye koronáját, népét, mindannyiunkat, Szűzanya oltalmába ajánlja, a magyar nép udvara. Aztán lenne az imádság udvara, Szent Domokosnak, Szent Ferencnek, a Szűzanya adja a rózsafűzért, és nagyon fontos imádság, azt gondolom, amit gyakran kellene mi hát végezzünk. És a legutolsó állomás igazából a hát amikor János Pál pápa ugye felkínálja az egész világot, felajánlja boldogságos Szűzanyának, totus tuus, tehát teljesen a tiéd. És aki ezt az imádságos meditáló udvarokat és szépen nyugodtan hosszan járja, hát annak volna lehetősége a végén akár ezt az önfelajánlást is ugye elvégeznie. Valahogy úgy gondolom el, hogy a Somlyóra zarándokló testvéreimnek lehetőséget adnánk erre akár közösségileg is, de akár egyénileg is így körbejárni, imádkozni, de akár annak is, hogy gyomláljon, mert ugye 3 hektáron azért sok növény van, és biztos, hogy jól jön nekünk a segítség is. Most, július 13-án, azért pénteki nap, egy kertépítő lelki gyakorlatot tartunk, úgyhogy nagy szeretettel hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Én nagyon remélem, hogy ezek az elmélkedések, ugye mindegyiket próbáljuk kibontani majd ott, hát ha Mária Rádió hallgatóihoz is el fognak jutni.
Böjte Csaba testvért hallották.